A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Herboly Domonkossal, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójával, és az első részben hát gazdasági kérdésekről és szervezési kérdésekről beszéltünk elsősorban, illetve hát azokról a gondokról, amelyek egy főigazgató vállát nyomják, és ezek nem feltétlenül mindig művészi jellegűek, sőt, leginkább nem a művészetről, meg a zene élvezetéről szól. Bár egyébként biztos vagyok benne, hogy ez a pozíció azért együtt jár azzal, hogy olyan helyekre tud eljutni, és olyan élményekhez tud hozzájutni csak a pozíciója kapcsán, amit mondjuk néhány évvel ezelőtt azt gondolta, hogy nát oda jó lenne elmenni, vagy jó lenne ezt meg tapasztalni. Vagy ez azért nem így van, mert ön korábban is simán megtapasztalhatta bármit.
Azt hiszem, hogy itt a dolog megfejtése az ott van, hogy én eredetileg zenésznek indultam.
Igen, tehát ezt tudom, azért is kérdeztem.
Zenész voltam, igen. Tehát, hogy úgy mondjam, koncertélményem a barikád másik oldaláról is bőven volt és van. Úgyhogy ilyen értelemben ez nem olyan nagyon nagy változás. Az biztos, hogy az utóbbi lassan 21-22 évben sokkal több jogszabályt olvasok, mint annak előtte. Több táblázatot kell néznem, néha készíteni is.
És sokkal-sokkal többet olvas ilyeneket, mint mondjuk Kottát.
Így van, egyértelműen, lényegesen.
Nem hiányzik a muzsikálás?
Ez egy nagyon fura dolog. Tulajdonképpen nem. Vannak olyan időszakok, de ezek viszonylag rövid időszakok, 1-2 hetes időszakok, amikor már nagyon fáradt vagyok, vagy valami nagyon bánt, vagy valami nagyon nem jó, és akkor előfordul, hogy leülök a zongorához. Nem zongorista voltam, én bőgősként végeztem, de tanultam sokat zongorázni, és előfordul, hogy leülök a zongorához, előveszek régi kottákat, és akkor egy kicsit kikapcsolódásként zongorázom, de közönség előtt nem.
Erre szinte megesküdtem volna, hogy amikor szomorú, nagyon boldog, vagy bármi olyan érzelem van, akkor azért csak előveszi a hangszert, hanem is a bőgőt. Egyébként a bőgőt soha nem veszi elő, tehát az nem is hiányzik.
Magam se tudom megfogalmazni, hogy hiányzik-e vagy sem. A bőgőzésnek van egy olyan oldala, hogy minden hangszerre igaz ez, de a bőgőre nekem különösen, hogy borzasztóan fontos egy kondíció. Például a bőgősök nagy rész 90%-ának olyan a bőre, hogy a bal kézen, ugye ezt a gitárosok is ismerik, csak hát a gitárhúrok lényegesen vékonyabbak, mint a bőgőhúrok. Hát ez egy nagyon komoly bőrkeményedések, ami kell is védi az ember ujját, és nagyon sokat segít a bőrkeményedés, ha azt megfelelően gyakorolja föl az ember. Így van. De hát ezek már rég elmúltak, és éppen ezért a bűnözés...
Fájdalommal jár?
Hát egyrészt fájdalommal, de nem is a fájdalom, hanem abban nagyon benne kell lenni, az amit a sport, tehát hogy az muszáj napi szinten. És van ennek egy könnyítettebb változata, ez a basszusgitár.
És azt előveszi?
Hát az időnként előkerül, bevallom hát őszintén.
Ott is kell, mert én is játszottam régen ezen a hangszeren, basszusgitáron, és hát azért ott is megérzi az ember, hogyha nem veszi elő néha.
Természetesen, de hát fényévekkel egyszerűbb a történet. Ott mondjuk van egy műfaji, nem azt mondom, hogy probléma, de egy műfaji sajátosság. A klasszikus zenét nem nagyon lehet basszusgitáron játszani.
Na de gondolom a jazzt is szereti.
Hát most, de le fogok most bukni, valóban időnként az szól a hangszóróban, ez is előfordul.
És szerintem még egy-egy minőségibb más típusú zene is, hiszen aki zenész vagy, aki szereti a zenét, azért az a jó zenét szereti, és nem csak műfajokat.
Így van.
Na jó, hát nem erről fogom faggatni most már, hogy tényleg, hogy mikor veszi elő a basszusgitárt, és mely számok a kedvencei. Csak érdekelt ez, hogy tulajdonképpen azért a zenében lenni egész nap, ezzel foglalkozni a másik oldalon, hogy ahogyan is fogalmazott, hogy a kevésbé fényes, vagy látványos, vagy boldogító részét csinálni, azért az olyankor azért szüksége gondolom arra, hogy a zenével közvetlenebbül is találkozzon. Viszont, ha már az első részben arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz tervezni egy évadot úgy, hogy az egyik felét azt tudják, hogy arra mennyi pénz van, a másik felére még nem biztos, hogy lesz annyi pénz, főleg úgy, hogy sokszor 2-3 évvel előtte azért már kiderül, hogy kit kéne meghívni, mi lesz a műsor. Most viszont jön a következő fél év, ami már ugye, ahogy szokták mondani, zsákba van, hiszen ezt már tudják, hogy miből fogják finanszírozni. Mennyire volt ezt nehéz összehozni már korábban?
Az az igazság, hogy hát ugye már korábban beszéltünk zenekar, kórus, kottatár, időnként adunk hangszereket bérbe, megyünk turnéra. Tehát, hogy nagyon sok mindennel kell foglalkozni. De az összes munkafolyamat közül a legkomplikáltabb és a legnehezebb mindig egy évad megtervezése. Az rémálom. Rémálom egyrészt az anyagiakról, amiről beszéltünk, de tulajdonképpen ennél még talán nehezebb, vagy nyomasztóbb, vagy hosszabb időn keresztül szokott bennünket nyomasztani, hogy minden azzal kezdődik, hogy termeket kell találnunk. Nekünk ugye két bérletünk van a Művészetek Palotájában, Zeneakadémián és a Pesti Vigadóban szoktunk még rendszeresen játszani.
És ott teltház van? Tehát úgy értem a teltházat, hogy ott oda is, még önöknek is időbe be kell jelentkezni ahhoz, hogy legyen terem.
Igen, ezekért a termekért meg kell küzdeni. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk ezekkel a termekkel, és hát már nagyon régóta működünk együtt, úgyhogy ezzel gond nincsen. De ők sem mindig látnak nagyon hosszú távra előre. És ezek az időpontok, a terem időpontok azok, amik egyáltalán ki tudják jelölni, ezeknek megfelelő távolságra kell egymástól lenniük időben, és ezek jelölik ki, hogy azokat a vendégművészeket, akiket meg akarunk hívni, illetve akiket a főzeneigazgató úr meg akar hívni, őket hova tudjuk elhelyezni. És aztán hogyan tud ez az egész egy valamilyen koncepcióba illeszkedni, mert ez is nagyon fontos.
És akkor itt még nem beszéltünk a vidéki helyszínekről, a külföldi helyszínekről, gondolom azt is meg kell tervezni, hiszen már az első részben beszéltünk erről, hogy repülő, stb. Tehát egy csomó mindent tervezni kell, de hát azért ott is gondolom van egyfajta bérlet országon belül. Vagy Budapesten kívül már nem bérletben, hanem egyedi előadások.
Ott egyedi koncertek vannak, és a Filharmónia Magyarországgal működünk együtt, és így el tudunk jutni. Magyarországon vidékre nagyon sokat járunk, kisebb formációkkal, de ez egy másik program, nem az igazi szimfonikus zenekari működés, de tulajdonképpen Pécset van még vidéken nagyon jó koncertterem.
Ja, hogy egyébként ott meg az a szűk keresztmetszet, hogy nincs elég koncertterem.
Így van. Így van.
Már úgy klasszikus koncertterem, ami úgy néz ki, mint egy cipős doboz. Ugye ezt hallottam egyszer valahol, hogy az a klasszikus koncertterem, aminek az arányai egy cipős dobozra hasonlítanak. Ott szól jól egy szimfonikus zenekar.
Így van, így van. Tehát fontos az akusztika, fontos az úgynevezett betáp tudjon működni, hangszereket be lehessen vinni, a közönség is komfortosan érezze magát, hogyha éppen olyan műsor van, ami még akár oratórikus, tehát kórust is igényel, akkor zenekarnak és kórusnak is be kell tudni férni. Szóval ez is egy jó nehéz dolog, egy komplikált ügy, és ezeket a dátumokat meg kell találni hozzá a vendégművészeket, és nagyjából ilyenkor van is elképzelésünk már, illetve hát a művészeti tervezésnek, hogy melyik vendég milyen műfajban kéne, hogy megmutassa magát. Ez sem egy egyszerű történet, mert van olyan, hogy egy vendég, akinek van azért egy neki testhez álló műfaja, amiben ő nagyon komfortosan érzi magát, és már nagyon régóta azt csinálja, de esetleg van ötlete, és valami egész mást akar csinálni. Akkor azt nekünk meg kell tudni emészteni előbb, el kell döntenünk, hogy ezt mi biztos, hogy akarjuk-e, és valahogy meg kell alkudni, hogy lesz. Én és a gazdasági igazgató kollégám szokott még ebben társam lenni az úgynevezett vezetői értekezleteken, hogy amikor van egy olyan ötlet, ami művészeti szempontból valóban fontos, és itt el kell mondani, hogy nyilván vannak olyan slágerek, amikkel mindig nagyon kiválóan és egyszerre meg tudjuk tölteni a termet, de nem az a dolgunk, hanem az a dolgunk, hogy időnként merészebb dolgok, kortárzenét is játszunk. Szóval ki kell tudni ebből lépni, de közben a jegybevételt is hozni kell, és akkor megpróbáljuk azt az oldalt képviselni, és azt kell mondanunk akár a művészeti vezetőnknek, hogy igen, de ne felejtsd el, hogy nekünk el kell adni a jegyeket. Ez is egy fontos szempont.
Ez nagyon izgalmas lehet, mert más dolgok is eszembe jutottak, hogy nézhet ki egy ilyen évadtervezés. Már a lelki szemeim előtt megjelent egy ilyen 3D-s modell, ahol leraknak különböző kis zászlókat, hogy akkor itt éppen New Yorkban fogunk játszani, itt meg mondjuk Pécset, de közben a kettő között meg ugye jó lenne Budapesten is megnyomni egy pár koncertet, és akkor ugye még itt jönnek ezek a kérdések, ezek a különböző sláger, nem sláger, tehát ugye ezek a közönség edukációját szolgáló küldetések. Gondolom ez is erős vitákat gerjeszt, vagy hát ha a gerjesztés talán kicsit túlzás, de hogy ezen azért, ahogy mondta is, meg kell küzdeni. De hát szerintem azért a komoly zenében a slágerek azért nem azt jelentik, hogy most esztrádműsort fognak adni, tehát azért ebben elég könnyű, gondolom, konszenzusra jutni.
konszenzusra jutni nagyon nehéz, de valóban, tehát nem esztrád műsorokra kell gondolni, de a közönségnek van egy teljesen egészséges elvárása. Vannak klasszikus műsorok, vagy romantikus művek, amiket szeretnek időről időre meghallgatni, és teljesen igazuk van. Van azonban egy másik gond, például a kortárzene problémája, hogy hát valamikor a mai klasszikus az kortárs volt. Tehát szükség van a kortárzenére. A magyar kortárzenére is szükség van, be kell mutatni. Egyrészt azért, mert a közönség lehet, hogy nincs elképzelése, vagy nem tudja, hogy most éppen milyen művek születnek. Kicsit ezzel segíteni kell a magyar kortárszerzőket, vagy a nem magyar kortárszerzőket. Itt van például a karácsonyi koncert, ahol Sir Macmillannek fogjuk a karácsonyi oratóriumát játszani. Egy kortárs darab, fantasztikus zene, de tudnunk kell azt is, hogy a közönség mondjuk, hogy meglátja, hogy Bach karácsonyi oratóriumot játszunk, akkor az olyan, az oké, okay, az olyan standard, az eleme tudja, hogy mire jön. De van, amikor a közönség nem tudja, mire jön.
És az egyébként elő szokott fordulni, tehát hogyha valaki megveszi a jegyet egy ilyen kortárs művészre, és menet közben kiürül a terem, azért azt nem gondolnám.
Szerencsére ezt eddig mindig megúsztuk. Bízom benne, hogy ehhez annak is köze van, hogy jó szemmel és füllel kell kiválasztani ezeket a műveket, de vannak ilyen legendák, hogy a szünetben a közönség elmegy. Nem szokott ezzel gond lenni. Azt veszem észre, hogy a közönség nyitott. Abban az esetben meg pláne, hogyha egyébként a mi közönségünk van egy eléggé viszonylag erős, kemény magunk, és ők most már tudják, hogy újdonságot is kapnak, de megkapják azt is, amit ők szeretnek. És talán ez az egyik legnehezebb, és most visszatérnék arra a vitára, amit, hogyha félek, hogy a hallgatók esetleg azt gondolják, hogy itt egymásnak esünk. Valójában úgy történik az évad, hogy az irodámba ülünk, ott van egy ilyen nagyobb asztal, 5-6-an körbeüljük, hatalmas A3-as Excel táblázatokat kell elképzelni, meg egy-két laptopot, és akkor keresünk, és akkor beszélgetünk, hogy mit, hova, hogyan lehetne elhelyezni. Szóval, hogy a közönség, nagyon figyelünk rá, hogy azért ők kapjanak romantikát, kapjanak bécsi klasszikusokat, kapjanak operát, ami megint egy különleges dolog, kamarakoncertekkel is megjelenjünk, annak van szakmai jelentősége a zenészeink számára is, tehát nagyon sok vasat szeretnénk a tűzben tartani, olyan sokat, amennyi nap nincs is az évben, tehát amit nem is lehet. Ezért muszáj mindig kompromisszumot kötni.
Na de hát ezek a kompromisszumok sokszor nagyon jól sülnek el. Tehát ugye mondta, hogy több produkció is utazik párhuzamosan, mert hogy ekkora koncerttermek nincsenek is nagyon az országban, viszont azok a kamara vagy kisebb zenekarokra adaptált művek, vagy eleve arra született művek, azok nagyszerűen megtöltenek egy helyszínt, és hát a zenészek meg gondolom szeretik ezeket játszani, arról nem beszélve, hogy ez mind-mind munka lehetőség.
Természetesen igen, de a zenész, mondjuk a 98 zenekari zenészünk van most éppen állományban, a színpadon vannak egyszerre 70 valamennyien, mondjuk, statisztikai átlagként talán valami is mit tudok mondani, de hát azért ők mind-mind különálló entitások és művészek, tehát nekik is megvannak a személyes preferenciáik. Van, aki ezt szereti jobban, van, aki azt szereti jobban.
És egyébként őket is kell egyeztetni, vagy az, hogy ők állandó tagok, az egyben azt jelenti, hogy az ő idejükkel legalábbis évadon belül a Filharmónia rendelkezik. Tehát, hogy ott nincs olyan, hogy már neki van egy felkérése egy kamara zenekarból, vagy hasonló.
Komplikált a helyzet, mert egyrészt munkavállalók, és nekik ugyanolyan jogaik vannak, mint minden munkavállalónak bármilyen munkahelyen, a szabadságra vonatkozóan, ugye speciális munkarendben dolgoznak, mert itt este és hétvégén is dolgozni kell gyakran.
Ilyenkor ki kell adni egyébként extra szabad időt pont emiatt?
Különböző szabályok vannak, de a törvény, az előadó művészeti törvény védi az előadó művészeket ebben a tekintetben.
Ezt például egyébként jó hallani.
Ez viszonylag jól ki van munkálva egyébként, és azt kell, hogy mondjam, még munkáltatóként is egyet tudok érteni a jogszabállyal, mert úgy látom, hogy nincsenek kizsigerelve a művészek. Tehát, hogy ez egy nagyon egészséges egyensúly, de például az egyik szabály az, hogy 6 nap munka után mindenképpen ki kell adni a 7. napot pihenni. Tehát, hogy ez 7 nap zsinórban már nem lehet dolgozni. Itt a hétvégük ugye simán beleesnek, vagy a turnén meg pláne. Úgyhogy ünnepekkor természetes, hogy a művészek dolgoznak, a színházak üzemelnek, a koncerttermek is üzemelnek, a táncosok táncolnak, tehát hogy ez egy ilyen műfaj, ezzel nem lehet mit kezdeni.
Sőt, hát ugye egy karácsonyi koncert, és majd beszélünk ezekről is, vagy egy újévi koncert, az már hagyomány. És az egy ünnep a közönségnek is, arra szívesebben is áldoznak, még azok is, akik mondjuk évközben nem biztos, hogy megjelennek a nézőtéren, de hát ilyenkor azért az egészen más. Még akkor is, hogyha a televíziók is folyamatosan Bécsből innen-onnan közvetítenek újévi koncerteket például.
Ebben az a sajátos stratégiánk, hogy vannak olyan időpontok, amelyekbe egyébként általában magunktól nem is gyalogolunk bele. Ilyen szokott lenni a zene világnapja, hát mindenhol koncert, tényleg rengeteg van. Ilyenkor mi egy lépéssel hátrébb lépünk, és azt mondjuk, hogy teljesen jó, rengeteg amatőr együttes is ilyenkor koncertes, és ez nagyon jó dolog, ez klassz. Elmegyünk mi is koncertre hallgatónak, tehát olyanokat nem. Az újévi koncerteket sem szoktunk emiatt tartani. De például, és hogy itt utalt arra nagyon helyesen, hogy a közönségnek is azért vannak bizonyos rétegei, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar több mint 60 éve Martonvásáron a Brunswick-as, ahol ugye van kötődése Beethovennek, 3 Beethoven koncertet tart minden nyáron. És annak is egy speciális közönség van, akik kifejezetten a nyári Beethoven koncerteket Martonvásáron akarják hallgatni.
Hát az időnk az elszaladt, és még nem is beszéltünk a jövő évadról, meg még az előttünk álló néhány napról, ami ebből az évből hátra van, és ha már a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója ül itt, akkor legalább egy nagyon rövid előzetest azért adjon a következő, ha nem is az egész évadból, de a következő hetek legizgalmasabb fellépéseiből.
Az egyik nehézség az az, hogy Vashegyi György főzeneigazgatónk beszélt múltkor, amikor itt járt ebben a stúdióban, nagyon fontos koncertekről, és hát nagyon sok mindent csinálunk erről már. Beszéltünk, és ezért mindig nagyon nehéz két dolgot kiemelni. Számtalan szempontból nem értek saját magammal egyet, de most mégis két olyan koncertet emelnék ki, amik egyébként már inkább tavasz, tehát az évad vége fele lesz, de két olyan urat érint a koncert, akik nekünk nagyon fontosak. Az egyik majd áprilisban fog jönni hozzánk, egy François Lulu nevű oboista, maradjunk abba, hogy ő egy hangszeres zenész, de egyrészt vezényelni is fog, rendszeresen vezényel nálunk, és játszik is, és egy csodálatos személyiség. Egy olyan embert kell elképzelni, akiből akkor is, amikor a szünetben iszunk egy kávét és beszélgetünk, akkor is egy ilyen bécsi klasszikus jelenség áll előttünk, és amikor az ember vele beszélget, és amikor látja a vezény, akkor meg pláne, de egy egyszerű beszélgetés során is elfelejtünk olyan fogalmakat, mint hogy internet, vagy GDP, és hasonlók. Tehát egy nagyon különleges személyiségről van szó, és ez lejön, amikor nálunk van, vezényli a zenekart, a zenekarral való kommunikációjában, és ezt a közönség végig látja. Úgyhogy ez lenne az egyik dolog, amit kiemelnék, és egy másik vendéget is kiemelnék, és akkor most nem biztos, hogy jól teszem, mert pont a sajátjainkról nem beszélünk, nagyon fontos dolgokat csinálnak, de én most akkor is így döntöttem. Május 15-én pedig Carlo Montanaro jön hozzánk, szintén visszajáró, ő pedig egy olasz karmester, akinek szintén van egy olyan személyes varázsa, amivel valahogy elkapja a zenekart, nem tudom, hogy csinálja, figyelem, de nem jövök rá, hogy csinálja, és az ő előtte játszó mintegy mondjuk 80 zenész teljesen beszippantja ettől egyik, és mindenki az összes idegszálával ráfigyel. Úgyhogy fantasztikus dolog, és nem túl szép dolgot, de mégis elmondom, hogy volt például néhány évvel ezelőtt egy koncertünk, olasz műsorra szoktuk őt hívni természetesen, csodás koncertek, és az egyik koncert főpróbáján is ott voltam, időnként főpróbákra is beülök.
Ott tud közönségként beülni, vagy oda kifejezetten munka szempontból ül be, vagy munkának álcázott élvezethez?
Nem tudom szétválasztani. Ezen én is gondolkoztam már. A feleségem szokta mondani, hogy az a baj velem, hogy én nem tudok úgy zenét hallgatni, ahogy ő, teljesen önfeledten, ugye nem zenész, és ő bármit meg tud hallgatni, és ő mást hall a zenéből, mint én. Sőt, vannak olyan könnyű zenei együttesek, amelyeknek ő rajongója volt, és ezt én elrontottam, amikor udvaroltam neki 20 évvel ezelőtt, mert én elmondtam, hogy hát jó, értem én, de... És azt mondta, hogy most innentől kezdve tönkretettem mindent.
De Montanáronál tartottunk,
szóval
bocsánat.
Szóval Montanáron szétválaszthatatlan a dolog, de az egyik főpróbára beültem, és azon gondolkoztam, hogy atyai, mi lesz itt este? Ugyanis a zenekar nagyon jól érezte magát, de hallottam, hogy a zenekar két széle egy picit máshol jár. Na most ez, általában ez nem lenne gond, na de ennél a karmester és ennél a zenekarnál ezt nem értettem. És Carlo a főpróbán teljesen felszabadult volt, tehát hogy úgy beszélgettünk, hogy minden oké van, és csak bennem volt egy ilyen szorongás, hogy de hogy fog ez estére összeállni. csodásan állt össze. Egy fantasztikus koncert volt, és utána meg is mondtam neki, hogy hát ne haragudj, de én a főpróbát hallottam, hát az nem volt jó. És egy jó nagyot nevetett, és mondta, hogy hát ez nem úgy van, hát a főpróbán nem kell jónak lennie. Ő tudja, hogy mit kell ahhoz csinálnia, hogy nekem, aki azért magam a szakmabélinek tartom, szerintem a nézőtéren nem jó, de mire a koncertre oda jutottunk, egy csodálatos dolog lett belőle. De azt kell, hogy mondjam, hogy varázsló. Úgyhogy ő is jön hozzánk, arra biztatom a közönséget, hogy jöjjön és hallgassa meg, nézze meg, hogy mit csinál Carlo Montanaro.
De ezen kívül még rengeteg kiváló koncertre el lehet menni, de hát elnézést kérek, nem volt időnk rá, hogy végigvegyük az teljes évadot, viszont az időnk most már teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Herboly Domonkosnak, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójának, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen, amely kivel szívesen jövök.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.